Füles bagolyolvasó. Bródi Sándor, a Völény. Szeptemberben éjjel vadászatról jöve Weyer Ábrám pihenőt sem engedett a kétől fáradtságtól kiállott vendégeknek, megcsendítette a várkastély harangját, megfúvatta a kürtöket tornára. Kiabálták a huszárok, sipogta a komornyik. A lovardában készen volt a tornára minden. A luszterek ragyogtak, a dámák páholyai fölé borók a fenyő baldahin temelének a darabontok, a tölgyasztalokon már édesen kéken füstölt a mazsolás puncs. Az öreg Taroszkai Gergely gróf vezette befelé Perei Krisztinát, az őszdáma helyett foglalt, mosolyogva bólintott mindenfelé, aztán Stetherjét folyton reszkető kézzel, de folyton folyvást szeménél tartotta. A dámák, a leányok, az urak betólulván, mélyen meghajoltak előtte, Weyer Ábrám megcsókolta nénye homlokát és intett az öbruhás versenymesternek, hogy kezdődhetik. Apróságokkal kezdték, szentkereki pali ezüst tallérokat tartott két ujja között és Weyer Ábrám hosszú csövű pisztollyal lövöldözött arra. 9-szer kilőtte, 10-szerre szinte elhibázta és egy kicsit szakított a szentkereki körméből. Perei Krisztina deakulum flastromot tett rája, aztán pali lőtt 10-szer s talált mind a 10-szer. Az asszonyok beszélgettek ez alatt. Ezt már megszokták. Más következik, valóságos torna. Két mezőségi mágnás fényes páncélinget töltött, lóra hűlt csúgy ment egymásnak. Közöttük Weyer Ábrám lovaglókorbáccsal ingerelte egymásra a két paripát, még jobban a két embert. Rövid nyaka egészen vörös lett az alatt, kicsiny homlokán megdagadtak az erek, vereséget árasztva rövidre nyírt, őszhaja alá. Ne hagyd magad, hüssed, öld meg! Kiáltá hol egyik, hol másiknak. Azok egészen neki tüzesedtek. A mélységes csendben fogcsikorgást és egy galambszívű mellecske hangos, gyors pihegését lehetett hallani. Perei Krisztina még reszkető kézzel szorította szeméhez okulária fogantyúját. Egyszerre mindenki elnevette magát. Gógé, a cigány pecér állt az ajtóban, kitátott szájjal, felhúzott szemöldökkel, fehéren, mint a kréta. Valamit akart mondani, de nem tudott, mutatta véresre mart karját, kimarult kezét, melyen hiányzott egy ujjé. Megette, nyögte ki végre nagy kínosan. Egy hajtó, havasi olá, harhula nevű, holt testét hozták be az udvarra. Medvérrel esett a radinoti rengetegben, ura parancsából, hogy majd jelentse neki. Nagyon hamar találkozott a medvével, tüzelnie kellett rája, elhibázta előszörre, aztán meg a megereszkedett puskapor nem fogott tüzet. Nagyon megcsúfolta a féreg, nem hagyott rajta emberi ábrázatot. Ábrám grófot hagyta a tornát, kiment megnézni a testet. Két olá, szintén harhulák, ott állottak a halott fölött, kezükben fáklyával. Hidegek voltak, mint a szeptemberi éjjel és az úrnak minden kérdésére csak egy-egy szóval feleltek. Azzal sem törődének, hogy Weyer Ábrám lehajol a halott társukhoz és szeliden, gondosan megigazítja a fejét, szólongatja, mint egy gyermeket. Tor lesz, kérdezte az egyik. Hozzátok be erre, mondta a gróf. A testet letakarták egy fekete atlaszoknyával, melyet Luigi, a komornyik teremtett elő, aztán bevitték a lovardába. Ott letették a középre, az úr viaszgyertyákat állítatott melléje, és őrizetére alabárdost hívott. Azután pópákért küldött a szomszéd falukba, elhozatta mind. Húzzátok ki az ágyából, amelyik nem akar. Csendben várták a papokat. A leányok citromvizet ittak, a dámák meg az urak csendesen szörpölgették a forró puncsot. Ábrám gróf leült a nénye mellé és hallgatott. Jöttek a pópák, hat elavult arcú, nagy fekete szakállú szállegény. Misének öltözve, teljes ornátusban. Megálltak a holttest fölött és énekelték hórusban a halotti éneket. Krisztina néném a keszkenőjét, szólt Weyer Ábrám és apró, keselyű szemeiben nagy könycseppeket morzsolt szét. Hajnal felé elásta Harhula Pétert a másik két harhula. Még csak 3 óra volt, 6-kor kelni kell, az urak nem tartották érdemesnek lefeküdni. Ábrám grófnak jó kedve kerekedett megint. Felöltözködött tetőtől talpig páncélba és mérkőzésre hívta a két mezőségi gavallért. Mindjárt sarokba szorította őket és ahogy cselei sikerültek, a cél kacagása nagy visszhangot vert az elcsendesedett szálában. Ingerkedett velük, gúnyolta őket, de egyszerre csak a szeméhez kapott. Megint arra vette magát a vér, a két paripa helyett két tüzes vermet látott. Elfelejtkezett arról is, hogy asszonyok vannak még itt, hogy Perei Krisztina nénye haja is elbődült, mint egy bölény. Leszállt a lóról, szégyenkezve, támolyogva és szó nélkül hálókamrájába ment. 6 órakor, reggel, Luigi sorra járta a vendégek szobáit, meggyújtotta a gyertyákat, teletömte elemózsiával a vadásztáskákat. Egy pár perc múlva indult az egész társaság, hajtóstól, cselédestől a rengeteg felé. A tűz irányába mentek, hol Weyer Ábrámnak kellett várakozni reájuk, rendes szokása szerint, mert a gazda mindig serényebb volt vendégeinél. Ott is találták a kicsiny vadászával, egy tömzsi parasz gyerekkel együtt. Övik pőrére vetkőzve ott állt a tűz mellett, a gyermek meg vadászkürtből, forrásvízzel öntözte. Az óriás melpárolgott, tüzelt, míg törnyös körüldér feküdt a zavaron, a tölgyek lombjai vörösre csípve, fázósan zizektek. Tél volt már itten és a fára mászott hajtók látták, hogy a hegyek alja is fehér már. Hó van, mindannyiuknak különös jó kedvük támadt. Nagyokat húztak a rózsolisos palaszból, Ábrám gróf tréfásan magához szorította egy csövű lazaról az iriniát és jelt adott a kürtösöknek. Megindultak lefelé a ritkás erdő avarján. Szólott a kürt, csaholtak a kutyák, a lovak nyerítettek alant. A házura maradt hátul a gyerekkel. Minduntalan meg-megállt csoda szólt a gyereknek, kölyök a válad. Belé-belé fogódzott, mert attól tartott, hogy elesik. Szemei mindegyre kápráztak, minduntalan tüzes kerekeket, halmokat, veres fákat látott. Majd egyszerre teljes sötétség borította el, nem látott semmit. Belefogódzott egy fiatal cserbe és megrázta azt, nem látok semmit. Ordítá és vakdühében szinte kitépte a fát. Alant a völgyben gazdáikra lelt paripák vidáman nyerítettek. Az erdőmester egy cikla hasadékból jelölte a helyeket, az első igazi kürcó remegtette meg a szeptemberi reggel szűz csendességét. És neki le kellett ülni a fa alá, tehetetlenül, mint egy böngészésben kifáradt pulyának. Még egyszer, egy napig, látott, azután megvakult egészen. Nem lehetett segíteni rajta, húga, aki udvari dáma volt Bécsben, hiába küldte le a leghíresebb bécsi szemorvost. A látó idegei sorvadtak el tökéletesen és egy véghetetlen barna tömeg volt körülötte az egész világ, a piros arcú szelid leányok, a holló fekete szelidíthetlen paripák, mosolygós mezőségek, elvadult erdők komor belseje. Mindent, amit csak szeretett a világon, s mindaz, ami az övé volt, azokkal nem bírt, azoknak nem parancsolt többé. Ébren volt éjszakákon át és jögött. Perei Krisztina, néhai anyjának özvegyen maradt húga, néha lejött hozzá a felső traktusból és fölvervén Luigit, bejelentette magát. Együtt töltöttek el sok álmatlan éjszakát. Az idős dáma leültötse ágyának szélére és családjáról való történeteket beszélt el neki. Emlékezett egy asszonyról és kárhoztatta azt, mert rossz vért hozott be a familiába. Beszélt neki apjáról, annak gyermekkoráról, mely szakasztott, olyan volt, mint az Ábrámé. Elbeszélte neki azt a történetet, melyre Weyer gróf már csak homályosan emlékezett. Amikor apját, a főispánt a vármegye gyűlésén Szonika föl akarták koncolni. Egyedül ő, a 7 éves gyerek védte, kicsiny, gálakardját fogván az alispánokra. Elregélte azt is, amikor apja először ültette lóra. 4 éves volt, de olyan nagy és erős, mint egy 10 éves gyerek leesett, 2-szer, 3-szor, de nem sírt. Akkor sem sírt, mikor apja megverte olyan kegyetlenül, hogy szinte összetört belé minden csontja. A vakember arca kiveresedett, amint az apjától 50 esztendők előtt kapott ütlegekre gondolt. Vad voltál, tüzes voltál, egyszer majd lelőtted a tulajdon édesapádat. Igazságtalanul vert meg, most is mondom, igazságtalan volt akkor. Mormogta Ábrám, nénjének kicsiny fehér kezét odanyomva forró homlokához. Így virradt rájuk akárhányszor. Amikor álmatlan volt Ábrám, Perei Krisztina mindjárt megérezte, mindjárt ott volt. Jött egészen fehérben, abban a hálóköntösben, melyben urát fogadta, de haja, de arca egészen olyan volt már, mint amilyen rajta a hollandus vászon. És az egész várban nem emlékezett rája másmilyennek senki. Csak Luigi, a komornyik emlegette, hogy ezelőtt 20 évvel még nagyon szeretett kártyázni. Most is egy nap, hogy öccsét mulattassa, előhozakodott a pohárszékből valami régi kártyákkal. De csak némely figurákat ismert már. Abba hagyták és beszélgettek. Néha minden nap, néha meg egy hétig sem látták egymást. Ábrám egyre aludt. Sosem ivott bort, de most sokat és különösen nehéz fajtákat ivott, hogy elkábítsa magát. Egyszer azt is abban kellett hagynia, az ital nem bírt többé vele, ihatta kupástól, nem érezte meg. Tél jött. A völgybe vezető utakat egészen elállotta a hó. Sem a faluba, sem a várba nem szállt még egy idegen madár sem. Ragyogó, világos, csendes éjszaka volt az, ami leszállt reájuk. A verebek potyogtak lefelé az ereszről, a komondorok behúzódtak a színekbe. Nem járt sehol senki. Ábrám kiült az erkélyre és belemerült a fehérségbe, hát ha megérzi, vagy egyszer, ha csak egyetlen csillanását. Hallgatta, nem nyikorog-e erre valamely szekér, nem ugat-e túlnan a falu felől valami ide tévedt tordas. Egyszer, mintha hallotta volna a jól ismert vonítást, kiabált a puskája után. Virág, az egyik cigány pecér, kihozta neki a híres Lazaró Lazarinit. Tessék, Ábrám gróf leejtette kezéből a fegyvert és ráordított a cigányra, mit vihogsz, gazember. Meg akarta csapatni, voltak napjai, amikor mindenkit meg akart veretni. ide legközelebb eső faluját, a verbéniaiakat, kiket 10 esztendővel hamarabb szabadított föl az általános fölszabadítás ideje előtt, de kiket még most is jobbágyainak nézett. Kik még mind az ő földjét szántották, erdejét tüzelték, zsarnokságát nyögték. Ezt a félszékely, féloláh keveréket, kik között, csodálatra méltó, nem hegylegény hasonlított rá. Olyan nagy fejűek, olyan sűrű hajóak, szögletes, hephaistos mellűek voltak, mint ő. Reményteljes állapotban levő szép fekete asszonyok álmodtak tán róla, a mindenható úrról, kinek nem sok szavába került volna, hogy fölelevenítse egyelévült jogát, ajus prima erről. Ami néhatán eszébe is jutott Ábrámnak. Verni, ütni, törni. Ádáz vérének vér után való vágyakozása talán sohasem volt olyan erős, mint most, amikor a csinytevő béres is elfutott előle. Dühvel és utálattal töltötte el tehetetlensége és szerette volna szemeit kiválni, mert nem tudott az meglátni még csak egy pusztát sem abból a temérdek hóból, mely vadászlovak patái alatt nyikorog, vadvértől piros most mindenfelé. A tél mind erősebb lett. A hó megfagyott, még az árkokban is úgy összeállt, hogy megbírta a szekeret. Jöttek a kispáli várhoz az urak, régi cimborák. De a kapuk be voltak zárva mindenfelől, hiába zörgetének. Ábrám nem bocsátott be senkit, még Perei Krisztinát is elküldte Kolozsvárra, színházba, mint ilyenkor rendesen. A magányosság még egy kissé hűtötte vérét, nem volt kivel mérkőznie, kivel zsarnokoskodnia, kivel nagy lelkűsködnie. A számtartót, a belső tiszteket is bekergette a falubéli kastélyba, nem maradt itt némi cselédségen, néhány lovászon, Luigin és a kis vadászgyereken kívül senki. A felső traktusban egyedül lakott a Perei Krisztina kisasszonya, egy 20 éves, csendes, satnya leány, akit penészvirágnak hívott itt mindenki. Most ezzel együtt költötték el az estebédet, szótlanul, komoran. A lány úgy szólván még lélegzeni se, mert és egyszer, amikor véletlenül megfogta a vakember kezét, a félelemtől elfakadt sírva. Ábrám gróf a sírástól nedves, forró kis arcot magához vonta és hosszan, hevesen odaszorította arcához, mormogván mellé egy pár szíves szót. Aztán nem ettek többet együtt. Ábrám egészen bebújtod ujjába. Most már csak Pétert, a vadászgyereket tűrte meg maga mellett. Ezt költötte föl éjjel, baraszkot mérve a csontos, nagy fejére, mely szakasztott, olyan formájú volt, mint az övé. De a gyerek, amikor csak szerétejhette, elszögdösött mellőle, kiment madarászni, vagy verébb göbet csellőni össze-vissza mindenre. Baja volt vele, pedig a kis paraszt úgy retteget hangjától, mint mennydörgéstől városi gyerekek. Néha úgy bánt vele, mintha tulajdon gyermeke lett volna. Tanította parancsolni, pipázni, puszította a cseléd leányokra. Éjjel, többször is, lovat nyergeltett neki a lovardában. Meggyújtatta a lámpákat, befűtette a nagy bójai kemencéket. Aztán a terem közepére állva, bíztatta a gyerek paripáját, csattantotta nyelvével, pattintott ostorával. Egyszer-egyszer, amikor Péter lebukott és nagyokat nyögött, nevetett is. És ráült a megvadult ménre ő maga, de hiába köttette magát a lóhoz, mint egy gyermek, leesett és a ló elragadt vele, vonzolván maga után ki az udvarba. Összetörte egészen, le kellett fektetni, penészvirágot lehivatták, az etette. Egészen ellágyult és hagyta magát pólyáztatni, becéztetni, mint lázbeteg kislány. Egész estén átfogta a kisasszony kezét. Egyszer-egyszer beszédbe is ereszkedett vele. Megkérdezte, úgy-e maga kicsi penészvirág most mosolyog? Igen, hogy tetszik tudni, úgy érzem, nem fél már tőlem, mi, nem, nem is szomorú, nem, miért lennék az, mert itt nincsenek férfiak. Hát a gróf úr, én, Ábrám elhallgatott, majd kevés vártatva elbeszélte a leánynak, hogy is ragadt ő itten. Olyan, bőbeszédű lett, mint egy poéta. Apró részleteket, humoros, színes apróságokat mondott el arról a napról, amikor színészeit kiverte a házból. Nem akartak tanulni, mindig csak ettek volna, olyan kövérekké lettek, mint egy-egy hörcsög. Csak maga maradt itt, kicsi penészvirág, magát is ki akartam dobni, de tél volt, a primadonna könyörgött, hadd maradjon itt, hát itt maradt. Az apja egyszer másszor még eljött, egy tiszt, jó lövő, morva. A leány csendesen, édesdeden sírt. Ábrám megszorította a kezét, szinte vért facsart belőle. De aztán nem szólt többet hozzá, aludni küldte. Egész éjjel jó kedve volt. Többször megijesztette a kis Pétert, olyant kacagott. Reggelre fölkelt, nem volt semmi baja. Beküldött septen tordaditróra papírt, s másnap ennek némi ellenállása után összeeskedtette magát penészvirággal. Február 4-én újra nagy hó esett. Reggel kezdte és hult az egész éjszakán át. Ábrám gróf éjjelre mindig nyitott ablakán keresztül jól hallotta a pelyhek melankolikus zenéjét, és szíve olyan hangosan, különösen dobogott, hogy nem tudott többé hanyat feküdni, fölkelt és kezét kidugta az ablakon. Nem is pelyhek, teljes, nagy, puha tollak estek a tenyerére. Olyan hó volt ez, mint amilyen nem esik a világon sehol, csak erre az erdélyi havasok fölött. Nem is havazás ez többé, mert az egész levegőig egy hó, a föld felett s az ég között egy fehér, puha, sűrű, de könnyű elementum foglalja a levegő helyét. Mintha a világ újonnan formálódnék, mintha a föld egyszerre más planéta lenne. És, mintha ez a különös állapot, ez a szomorú, félelmes, édes muzsika meg nem szűnnék soha. Nagy hó, finom nagy hó, mormogta magában a vakúr és odaült az ablakhoz, hogy jobban hallja, mint muzsikál az éjben neki egész operákat, regéseket, hősit, fényeset. Milyen gyönyör hallgatni is ezt az ezüst éjszakát, hát még belemerülni testestől, lelkestől, nekiindulni a fehér végtelenségnek, a puha hullámokon, fekete vadat űzve. Menni, csak menni, loholni előre, sziklán föl, sziklán le, kis hegyi lóval szügyig merülni a havas szakadékba. Nem aludni, nem enni, csak be a rengetegbe, a várkastély körül 50 000 hold erdő terült el. Minden szál fa benne, Ábrám grófé. Tavaly ilyenkor 30 napig vadászott benne és nem lelte végét. Pedig erőnek erejével végére akart járni. Kidőlt mellőle mindenki, az urak a hidegtől feketére égett ábrázattal átszöktek tőle, előle, Moldovába. Maga is, a fagytól olyan ábrázattal, mint az ében, visszatért a 31. napon. Most ez jutott eszébe és haragudott magára. Ez egyszer ki kellett volna magát tombolnia, nem megfutnia gyáván, inkább meghalni, ott fagyni a hóban, pakulár lelt volna a holt testére és nem tudta volna, hogy kicsoda. Elásta volna, esett gödőjék mellé. Megborzongott, a hó befújt az ablakon. Meghalni, nem, tehetetlenül feküdni, nem parancsolni önmagával, tűrni amint vele, fölötte csinálják a hókusz-pókuszt. Meghalni, elesni, olyan tehetetlenül, mint egy vénló, aki telehette magát friss lucernával. Ilyen rettentő düh sohasem fogta el még állapota ellen. Fogait csikorgatta az éjben és szerette volna megrázni a kastély oszlopait, hogy fölötte összerogyék az, és vele eltemessen mindent. De a harmadik szobából, a nyitott ajtón át a kis penészvirágnak, az asszonynak egészséges, édesded lélegzése hallatszott be. Úgy aludt, mint egy gyermek, míg a pitvarból izgatott és hangos, férfias lélegzetvétellel szunnyadt a kis Péter. Néha álmában szólt is egyet-egyet, kutyát, lovat szólingatott, kergette a vizslát a vattól csibate. Az éjjelt érzi, susogta Ábrám és hirtelen gondolva valamit, rányitotta az ajtót. A gyerek nyomban fölébredt és fölült vackán. Öltözz! Szólt Ábrám, a gyerek magára kapta a bekecsét. Megyek valahová, együtt megyünk, 20 csizmát is. Menj ki, nyergelt fel mucit meg barabolyt. De ne verj föl senkit. A fegyverszálából hozzad ki a lazarinomat, vadászkést is hozz, magadnak is fegyvert, de nem göbecsel hordót. Férfi fegyvert bírod? Bírom, hová megyünk? Ki? Nem szűnik a hó nézled? Szűnik, mindjárt eláll. Hajnalra nem lesz, ne beszélges, igyekezzél. 1, 2, megindultak a korabja felé. A hátsó ajtón mentek ki, hogy a kapus meg ne tudja. Valósággal szöktek, s az úgy tetszett a gyereknek, hogy szeretett volna nevetni. De nem mert, nem merészelt urára se nézni, aki mereven, de bizonytalanul ült a kis hegyi lovon. Erősen fogta a kantárt és szorosan a gyermekhez tartotta magát. Vigyázz rám, ha baraboly észre nem vesz valami bajt, te figyelj, szólj! Világos van, akár nappal, merre menjünk, neki egyenesen a korabjának. A bánya felé, a forráson túl, be a fenyvesbe. Jártál már ott? Nem, de megtudom. Messzebb van, mint a nyárfák. Messzebb. 3 óra, de sietnünk kell, hogy ott legyünk virkadás előtt. Serényen poroszkált alattuk a két kis ló. Nem esett velük semmi baj. Ábrám és még inkább lova tudta erre az utat. Ritkás erdőkön mentek keresztül. Halott vidéken, ahol még csak egy sármány sem mutatkozott. Csak ahol a fenyvesek kezdődtek, ott látott a gyerek valami mozgó vörösséget. Róka, róka, kiáltá, nem szabadott reája lőnie. Majd benn a korabjában, szólt Vejér Ábrámra egészen szelíden. Ott akar tűzni még egyszer vadat. Oda vágyott, annyi tűzzel, olyan éjséggel, hogy ettől az érzéstől alig tudott lélegzeni is. Oda, oda, siessünk. Beértek a fenyvesekbe. A lovakat itt kellett hagyniok, bekötötték egy összevoruló fenyőpadmaj alá. A rövidebb, de a nehezebb út most következik. Kúszniok, mászniok, kapaszkodniuk kellett. A vakember egészen összevérezte magát, lélegzete is elfogyott, minduntalan kérdezte a gyereket, nincs-e itt mély? Nincs, nincs, csak ne tessék félni. Nem félt, de a félelemnél egy sokkal kegyetlenebb érzés kapta karmai közé. Fölfelé igyekezvén, úgy érezte, mintha egy rettentő mélységbe zuhanna lefelé, de nem egyenest, hanem hol erre, hol arra dobódva. És ez alatt egyre vérzett, minden pillanatban megütötte fejét, hogy szinte elszédült bele. A gyerek, mint egy mókus, úgy mászott előtte. Néha lenyújtotta feléje kezét, s neki belé kellett fogóckodnia. Fölértek, benn voltak a rengetegekben. Megállhattak egyenesen. Pihenni, mindketten oda támaszkodtak egy fához. Percekig nem tettek egyebet, csak lélegzettek. Előbb jól kellett lakniok ezzel az élettel itt, csak azután ocsúttak föl. Már reggel volt. A sötét luszfenyők alatt világított a hó. Az erdő mélyében végig-végig rezgett a napnak egyerővel betolakodott szilánkja. Elhullajtott aranyszögek ebben az óriási kriptában, holott örökös szomorú zsolozsmákat, fájdalmas halotti énekeket zizegtek a fehéren mumifikált tűlombok. Egy végtelen halotti mise, melyben a nagy, kinőtt fenyvek celebráltak, a törpe, koldus, kopott kis fák minisztráltak. Folytonos orgonazúgás, mely, ha elállt egy pillanatra, újra kitört nagyobb erővel, olyan forte, hogy szinte beleszakadt az ég. Megfulladok vágt szét a bekecsem gallérját, nyögte vejér ábrám, szédülve a kétől, a fájdalomtól. A gyerek megcselekedte a parancsot. A vakember belefogóckodott a kezébe, vigy bejjebb, valami tisztásra. Elvezette, állíts egy nagy, széles törzsű fához, add kezembe a fegyvert, vadászni akarok. A gyerek odaállította, maga pedig odahúzódott egy száraz törzs mellé és vizsgálgatta a fák koronáit. Ábrám kezébe fogta a fegyverét és kereste rajta a kakast. Keze most fázott, nem találta. Ingerülten akasztotta vállára, nem látsz valami nyomot? A gyerek elszaladt körülnézni, majdnem egy negyed óráig volt oda. De! Róka meg medve nyomot. Bizonyos vagy benne? Bizonyos. Nem félsz? Nem. Mit fogsz tenni, ha jönnek? Lelövöm. Majd csak én. A vakember újra kezébe fogta a fegyvert, figyelt, hallgatódzott olyan szenvedéllyel, hogy arca szinte eltorzult bele. Visszafojtotta a lélegzetét is, hogy jobban halljon. Hallott. A rengeteg megmozdult, a halotti kórus fölött diadalmaskodott az élet. Mindenfelé megmozdultak a vadak, ordasok jönnek csapatostul, medve topog magányosan, maga alátörve a tűlevelű cseréket. Még olyan vadak is, melyek nem tanyázhatnak itt, most ide eltévednének. A makkosból erre bújkál a rötvad és éles röffentésének karéneke hangzik. Rüggyent a szarvasünő, fölötte fajt kakas szól, császármadár hullatja fölülről a havat. És most mindez a egyszerre elfül. Hatalmas bőgés remegteti meg a végtelen, a visszhangos kriptát. A vakember arcán kiüt a verejték, fejét odaszorítja a fához, világtalan szemeit tágra nyitja, kezével reszketve keresi fegyverének kakasát és suttogja magának, a bölény ez a bölény. Az utolsó bölény, melyet 40 évvel ezelőtt itt ejtett el apja, nem pusztult el, itt van, él, csörtett feléje rettentő robogással. Neki vadulva jön, mindjárt itt lesz a királyi vad, az első, a legnemesebb, a legerősebb, melyet ősei dárdával, buzogánnyal űztek, mert golyó nem fogta. A kihalt vad király, melynek fajtája ez országban elpusztult egészen, nincs már talán csak egy, az utolsó. Hallod a bölény, suttogá Ábrám, a gyerek nem értette, nem hallott semmit. Vejér Ábrám hallgatta tovább, mint közeledik feléje, már látnia is kellene, már biztosan feketélik. Jön, eltiporja rettenet. Fölkapta fegyverét és lőtt a levegőbe. A durranástól kiózanodott. Kietlen csend, egy feketeség volt körülötte. Sóhajtottak a fák, miseredeit zizegtek a lombok. Kripta volt ez, semmi élet sehol. Egészen magához tért, nincs itten semmi, gyerünk. Várnunk kellene, méltóságos uram, valamit hallok, mintha hordas söprené farkával a havat. Vártak egy kisé. A vakember szótlanul merett maga elé, a gyerek izgatottan mászkált a hóban. Egy fél óra is eltelt igen. Zaj hallatszott, megint elhalszott. A szellő is megállt szinte egy percre. Ebben a halotti csendben egyszerre megszólalt Vejér Ábrám. Rekedten beszélt, majd hirtelen olyan érccel, hogy Péter megrémült belé. Kölyök, haza tudsz-e innen menni magadban? Haza. Jól van, de rég gyerek vagy, állj velem szembe. Vagy 10 lépésnyire, ne nagyon távol. A gyerek odaállott, Ábrám folytatá. Ne félj semmitől, nem lesz semmi bajod. Erősen meg van töltve a puskád. Meg... motyogta a gyerek reszkető szájjal. Derék gyerek vagy, nem félsz, nem szabad sohasem félned. Magyar vagy, tudsz-e egy zsoltárt? Mondd. Péter mondta. Ábrám gróf lehajtott fejjel hallgatta, majd rándított egyet vállain, egészen kiegyenesedett, kigombolta mellén a bekecset, hogy mesztelen melle látszott, és szólt. Vigyázz rám! Számolni fogok. 1, 2, 3. Amikor a hármat mondom, már céloztál és lősz ide, de nem máshová, vigyázz! A gyerek alig tudott már lábán állani. Kitörte a hideg, lázban volt egészen, szeretett volna elfutni, de nem tudott. Bűvölet tartotta itte tehetetlenül is óriás hatalmú emberrel, ezzel a királyi vadak legutolsójával, kinek világtalan szeme is jobban tudott parancsolni, mint mások épp tekintete. Ott álltak egymással szemben. A gróf meztelen mellén szíve helyére mutatva, a gyerek dideregve tartván kezében puskáját. Vigyázz! Kiáltá Ábrám, emelt föl a puskát, célozz! A gyerek eszméletét vesztve, fölemelte fegyverét, nagy, csontos fejéhez, ahhoz a fejhez, mely kicsiben tökéletes mása volt annak a hatalmas főnek, mely ijesztően, parancsolólag bűvölettel meresztette rá szemeit. 1. Hangzott ércesen. 2. Mintha e pillanatban a gyerek láza egyszerre elmúlt volna. Egy másik láz kerekedett föléje, az a vattűz, melyet egy házasságot törő nagyúr lopott be az ő paraszti vérébe. A pusztítás, az öldöklés, a hősiesség, az akarat, a vér után való vágyakozás forró vágya. Keze nem reszketett többé, izmai megfeszültek, szeme megvilágosodott, célzott, és mikor a három felhangzott, annak második szótagja beleveszett egy durranásba, és abba az agyba, melyet egy hatalmas test zuhanása okozott a szűzi csendességben.